Szeretettel köszönti a hallgatókat
Lukovics Milán,
Prontvai Vera, és most érkezik Szabó Tamás úr is. Vendégünk itt a stúdióban Csókaini Altai Daniela. Hát nem is tudom, hány unokád van, vagy hány unokátok van most jelen pillanatban?
Még csak kettő.
Még csak kettő. És van összesen hány gyermeketek?
Négy élő, és egy odafönt.
Danielát arról kérdezzük itt a következő órában, hogy ő mint nagymama, családanya hogyan próbálja összetartani a családot advent idején, illetve hogyan készülnek a karácsonyra, vannak-e náluk karácsonyi rituálék, nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeni. Mi ez az elmúlt hetekből, ami úgy örömként úgy eltöltötte a szívedet ebben a várakozásban?
Most nagyon sokat kérdeztél egyszerre. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nekem az volt a kötelességem, mindig is úgy éreztem, hogy nem csak adventben, hanem egész évben összetartsam a családot, és ez a közös hétvégi ebédek, azok nagyon jó alkalom arra, hogy együtt legyünk. Ez adventben is így van, úgyhogy ebben a hónapban is a közös ebédek azok fontosak, de az ünnepek alatt meg különösen fontosak, és ebből a szempontból szerencsém van, mert Szenteste is együtt tudunk lenni. 25-én az egyik fiam a felesége családjával van, de 26-án meg az egész család, sőt a nagy család, mármint a sógoromék és az ő négy gyerekük a feleségükkel, férjükkel és a gyerekekkel mind itt lesznek, és ez nagy öröm.
És te ezt hogy győzöd fizikailag? Tehát gondolom, hogy készülnöd kell.
Erre a 26-ára kivételesen nem nekem kell készülni, az összes többire igen, de 26-án a fiúknak van egy étterme, és ott tudunk, most már ekkora létszámot nem tudunk otthon kiszolgálni, meg befogadni.
Adventi öröm, ami ugye eltöltötte a szívedet itt a várakozásban?
Adventi öröm az az, hogy nem csak testben, meg külsőségekben, hanem hát idén először lelkileg is tudtam készülni az adventre. Eddig mindig volt valami, vagy kisgyerek, vagy nagyszülők, ami miatt nem tudtunk több napra elmenni, csak maximum egynapos lelki gyakorlatra. Viszont a Covid miatt meg már nem nagyon van lelki gyakorlat ilyen közösségben. De hát ez most sikerült, és ez jó.
És hol voltatok?
Tömnek érzem magam ettől.
Hol voltatok?
A Szív-Lelkiségi Központban voltunk, és Tariska Eszter vezetésével egy meditációs lelki gyakorlaton vettünk részt, és írtad, hogy irigykedsz.
Hát persze.
És én belátom, hogy most már tudom, hogy miért. Nagyon jó volt. Nagyon, nagyon jó volt itt részt venni, és azt hiszem, hogy az lenne a jövőnk, hogyha minden évben elmehetnénk ide. Olyan béke szállt meg. Én nem problémákkal teli mentem oda, sokan jöttek így, azok is gyógyultak, de én úgy érkeztem, hogy úgy éreztem, hogy engem szeret az Isten, mert nekem most egy olyan életszakaszban vagyok, amikor tulajdonképpen leszámítva a korábbi kisfiú halált, meg leszámítva a szüleink elvesztését, kerek a világ, és ez nagyon jó. Úgyhogy én így érkeztem oda, nem problémákkal, nem a problémáimat akartam ott megoldani, hanem közelebb kerülni Istenhez, mert úgy éreztem mindig, hogy ő nagyon szeret engem, és én és méltatlanul, és nem tudom úgy viszont szeretni, ahogy ő azt érdemelné. És nekem a lelki gyakorlatnak ez az értelme, hogy ezen az úton én előbbre jussak.
De akkor is ezt érezted, amikor a Marcival ez a tragédia történt?
Hogy engem szeret a Jóisten?
Igen.
Akkor is. Akkor is. Ezt valahogy annyira belém plántálta az édesanyám, hogy a Jóistentől én nem kapok rosszat, csak jót, hogy ez valahogy belém gyökeredzett. És aztán azok a tanítások, amiket Andráson keresztül, mert ő egy méterszám olvasta az irodalmat, belém égett, az, hogy a Jóisten jobban szerette a Marcit, mint ahogy én tudom, és jobban szeret engem, mint hogy én magamat tudom, ha ezt az ember el tudja hinni, akkor el tudja fogadni az ő elvesztését is. És ezért nagyon-nagyon nehéz egy ilyen, és az egész gyászfeldolgozás egy borzasztó nehéz dolog, de ha az ember így ezt magáévá tudja tenni, ezt a gondolatot, akkor sokkal könnyebb.
És akkor is azt érezted, hogy szeret a jó Isten, amikor az András éppen nem élt veled?
Én akkor is azt éreztem. Mert engem szeretett, én akkor nem tudtam, hogy ebből hogy fogok kijönni, de az, hogy minden templomoltár előtt le kell térdeljek, és könyörögnöm kell, hogy ez megvalósuljon, azt viszont éreztem. Biztos nem voltam benne, az nem lehettem benne, hogy úgy fog megsegíteni, ahogy én szeretném, de abba bíztam, hogy valahogy megfog. Hát ha nem így, akkor úgy. De meghallgatott, és jól sikerült.
Gondolom, hogy mondjuk a kisfiú elvesztésének a hiánya azért az ünnepeiteknek a része.
Mindenképpen, és nem is akartuk tabusítani az ő személyét, úgyhogy nincs olyan pontja a lakásnak, ahol kint lenne az ő képe. Hát, ha ebbe belegondol az ember, akkor ez mindig nehéz. Egy akkora tabló van róla a falon, mint itt szembe ez az üvegablak. Tehát gyakorlatilag nem lehet úgy elmenni sem eres a lakásba, hogy őt ne látnánk, és avval, hogy látod, most is ez előjött. Belőlem előjön minden kapcsán, ahogyha valamit kérdeznek, valamilyen formában ez az emberből előjön, de talán mi így tudtuk feldolgozni, hogy beszéltünk róla, és nem folytottuk ezt magunkba.
Gondolom, hogy ez a többi gyereknek is egy nagy segítség lehet, hogy ti ezzel úgy együtt tudtok élni kiegyensúlyozottan.
Óriási segítség vagyunk mi egymás számára, így mondanám. Milán atya nem tanította a Gergőt, de ő nem volt egy magyar zseni. Fizikából abból jobb volt.
De én nem magyar tanítottam. Az
tudom,
is
tudom, azért mondom, hogy fizikából jobb volt, de fizikára se tanította, de szóval híre ment volna az iskolába, hogyha ő jó lett volna, de mindenkit versre ihletett a Marci halála. Tehát azokat is, akik hármas volt magyarból. Olyan gyönyörű verseket írtak a gyerekek, hogy a könnyünk csurgott. És ez nem csak most volt, például a kislányom 18 éves korában írt egy olyan szép verset, és aztán a halottak napja kapcsán újra-újra felmerül a gyertyagyújtásnál, hogy nekünk van egy kis angyalunk odafönt, hogy előkerült a vers, és van egy családi csetcsoportunk, ahova bekerült ez a vers a halottak napja kapcsán, és elolvastam már, szinte alig emlékeztem rá, de szóval nagyon mélyen megérinti az embert.
Mert hogy ők voltak korban a legközelebb egymáshoz, nem a
kislányok? Ők barátok is voltak, igen. Igen, jó barátok voltak, de mindegy, mindent, a legkisebbet azt könnyű szeretni.
De most már a kislány sem kislány, tehát most
hát a kislány 22 évesig.
Igen, igen, igen. Vannak-e nálatok ilyen adventi rituálék, amelyeket minden évben megcsináltok? Gondolok itt a mézes kalácsütésre, takarításra.
Hát az a baj, hogy takarítani azt mindig kell, csak adventben. De a takarításban van egy profi segítségem, aki két hetente segít, de hát sajnos ő hazautazik Erdélybe ilyenkor, de természetesen muszáj. Muszáj takarítani. Meg hát feldíszíteni a lakást mondjuk legalább avval, hogy friss takarítás van benne. A rituálék, hát az, hogy készítünk adventi koszorút, hogy készítünk az ajtóra valamit, amit kézzel készítünk, és nem vásárolunk. Nem olyan régen viszont kaptunk korondról egy korondi adventi koszorút, ami annyira szép, mindenki megcsodálja, a maga egyszerűségével, négy gyertyájával, négy zöld színű gyertya van benne, nem a hagyományos, a három lila, egy rózsaszín. Nagyon, szóval az egy olyan szép darab, úgyhogy az csak ágakkal meg borostyánlevelekkel díszítettem a közepét. Hát ez nagyon szép, és az is szép, hogy együtt vagyunk, amikor meggyújtjuk. Tulajdonképpen az egész adventben, mint ahogy az egész évben, az együttön van a lényeg. Azt hiszem, ez egy ilyen anyai feladat.
Hát ez nem is egyszerű anyai feladat. Még mielőtt ebben úgy elmélyednénk, hogy hogyan tartasz össze egy ekkora családot, azért azt muszáj megkérdeznem, hogy az András mondjuk ezekben segít, hogy ott koszorút díszít, vagy takarít, vagy mézes kalácsot színez. Tehát mi az ő helye, vagy feladata ebben az egészben?
Örül, hogy mindez megvan.
Igen, örül, hogy mindez megvan. De ebben nem tud segíteni. Nem egy ilyen kis tüftig dolgos valaki, hanem egyfolytában a tudomány ül a számítógép előtt, és vagy cikket ír, vagy szóval valamivel elfogja, vagy olvas valamit, de ha közös családi megmozdulás van, abban mindig boldogan részt vesz. Szóval minden
és
bármit,
nem
morogsz
vele előtte, hogy...
Hát lehet, hogy rá kéne adni egy ilyen zöld színű maszkot, meg egy ilyen műtős köpenyt, és akkor már tudnak koszorút is kötni.
De lehet, hogy a kézügyesség egyébként meg lenne hozzá, de hogy te ilyenkor nem morogsz vele, hogy most itt takarítok, főzök meg, én nem tudom, vidd már ki a szemetet? Mert azért ezek a konfliktus helyzetek, vagy feszültségek, azok azért ilyenkor szerintem hatványozottabban megjelennek.
De van, amikor morgok, de azt is megbánom. mert rögtön azt mondja, hogy miért mondod ezt nekem, amikor tudod, hogy ez a bajom, az a bajom, erre készülök, arra készülök, és hát akkor belátom, hogy végül is, igen, hát én otthon vagyok, hát kiviszem a szemetet. Azt hiszem, hogy nem... beletörődtem abba, hogy ő nem ilyen. Nem ilyen otthon tevékenykedő fajta. Azt mondta, hogy ha majd nyugdíjas lesz, akkor lehet, hogy veszünk egy nagy földterületet, és ott búzát fogunk termeszteni. De hát ezen csak nevettem. Hát soha életében mezőgazdasággal nem foglalkozott, szerintem nem is fog. Akkor gondol, és azt is mondta, hogy majd akkor fog a kerti munkákban segíteni, de én ezt nem hiszem el. Mert aki eddig nem kezdte el, az ezután se fogja. De én ezt elfogadtam.
De tulajdonképpen te mindent el tudsz fogadni, tehát hogy azon gondolkodtam, hogy...
Hát mivel ugye ez azért annyira nem bűnös dolog, mert csinál helyettem mást, mondjuk, hogyha egy...
És nem konkrétan erre gondoltam, hanem az életednek a traumatikus eseményeit, meg a kicsi feszültségeit is olyan jól veszed. Tehát mi a titkod?
Hát nem tudom, ezt azt hiszem, ezt a jó Istentől kaptam, hogy megpróbálom a rosszba is megkeresni a jót, és ez azért többé-kevésbé sikerül. Amikor András elhagyta egy kicsit a családot, ott is megpróbáltam megkeresni, de ott nem találtam. Ott sokáig, több évig kerestem, és beláttam, hogy itt nem tudom megtalálni, de erre a Jóisten visszaadta őt nekünk. Úgyhogy nem is kellett.
Ezt a gyerekek úgy azért úgy oda dobják nektek? Hogy...
Soha.
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 Hogy miért mondjátok ti nekünk, hogy így meg úgy éljünk, amikor nálatok is voltak nehézségek?
Én arra gondoltam, hogy szemrehányást tesznek, arra mondtam, hogy soha, mert szemrehányást az soha nem tettek, de párkapcsolati dolgokban, ha tanácsot adunk, akkor azért komoly kritikákat kapunk.
Te is?
Én is.
Ez azért jellemző, nem? Hogy egy
például, hogy a mi szexuális felvilágosításunk az nulla volt.
Na jó, hát mondjuk arra gondolunk, hogy 20-30 évvel ezelőtt ez hogy történt, tehát nyilván a legtöbb családban sehogy. Tehát,
hát de azt ők nem tudják, hogy máshol hogy történt, ők minket kritizálnak. Ők csak azt tudják, hogy mi mit nem tettünk meg, vagy szerintük mi mit nem tettünk meg jól. Azt hiszem, a szüleinket is úgy nevelték ebből a szempontból, hogy arra kell válaszolni, amit a gyerek kérdez, nem kell előre felvilágosítani őt. És mivel, hogy ők nem kérdeztek, valószínűleg azért nem kérdeztek, mert már a haveroktól már mindent tudtak, talán többet is, mint mi, ezért mi nem forszíroztuk ezt a dolgot, így aztán a fejünkre lehet ezt olvasni. De hát majd megnézem, hogy ők hogy csinálják.
Vagy megmondhatod nekik azt, hogy hát, hogyha valamire kíváncsi vagy, kérdezd most. ezt azért, hogy vissza tudod nekik tenni, hogy hát itt vagyok.
Hát igen, de már lehet, hogy én tanulnék tőlük.
Amikor így együtt van a család, vagy készülöttük ezekre az ünnepekre, akkor így a gyerekek között nincsenek feszültségek, vagy a családtagok között? Nem érzel ilyen felfokozott konfliktus helyzeteket?
Nem. Olyan szerencsés vagyok, hogy nálunk a családban, a szűk családunkban nem nagyon vannak a gyerekek között konfliktusok. Szeretik egymást. A két nagyobbik fiam közös vállalkozásban van, együtt dolgoznak. Nagyon hiszek a családi vállalkozásban. Abban a bizalomban, ami tudja, hogy a másik őt nem csapja meg, nem csapja be, nem akarja az érdekeit a másik rovására érvényesíteni. Ők 4-5-en vannak egy ilyen csapatban, és most már évek óta megy ez a közös vállalkozás, hát több mint 10 éve, és szeretném, hogyha ebből a szempontból olyanok lennének, mint a Rolling Stones, hogy együtt tudnak maradni, békében, szeretetben.
Tehát akkor nálatok ezek az ünnepi együttlétek, ezek valóban ünnepek, és nem kell ott neked azon dolgoznod, hogy akkor az egyik gyerek most éppen kiakadt a másik gyerekre, hozzuk őket közelebb egymáshoz, tehát ilyen dolgokkal.
Hát nem, még talán nem is volt nálunk ilyen soha.
És a tágabb családi körben sem? Tehát unokatestvérek, nagybácsik?
Nem volt, de például az egy isteni ajándék, hogy a nagymama ugye az otthonban van. Mi Csillaghegyen lakunk, a másik unokák, tehát a sógorom gyerekei pedig Budaörsön, az azért egy nagyobb távolság ebben a közlekedéssel. Hozzánk kell jutni nekik több mint egy óra. Szóval tényleg ők vidékre mennek, ha hozzánk jönnek. Azóta, mióta a nagymama az otthonban van, minden áldott nap megyünk látogatni, és be vannak osztva az unokák, és ráadásul az egyik unoka, az annak most kisbabája van, és Biatorbágyon lakik, ő nem tud menni minden nap. A másik lányunoka pedig Brüsszelben lakik, tehát ő is kiesik. Így maradtak 6-an, mert ott is 4 gyerek van meg nálunk is, és 6-an maradtak, és lefedjük együtt az egész hetet. Hogy nagyon-nagyon, szinte soha nincs olyan nap, hogy valaki be nem menne őt meglátogatni. Mert ez még nem annyira hosszú idő, hogyha egy év múlva ezt elmondhatom, akkor azt mondom, hogy jól csináltuk. Hogy
de ez ezeket így lázadozás nélkül elfogadják a gyerekeid?
Nincs is szinte kényszer. Egy jó nagymama volt, akit szerettek a gyerekek, és látják ezt az időskori elesettséget és kiszolgáltatottságot, és ezért kötelességszerűen mennek. Ennek is létrehoztunk egy WhatsApp csoportot, vagy Viber, nem is tudom, mindegy, ahol ők megtárgyalják, fényképeket küldenek, hogy most mandarint etettünk vele, most a Mária Remetei templom előtt csináltunk egy fotót, és hogy volt a nagymama, jól volt, nem volt jól, aktív volt szellemileg, vagy a mélyponton volt, mit mondott, mit mesélt, és ezt jó olvasni, hogy ilyen szeretettel vannak.
Most bocsánat, hogy most lehet, hogy nagyon messzire megyek, és akkor mondd, hogy most itt tényleg így álljunk meg itt a lélekbúvárkodásban, de van a gyerekeidnek egy féltestvére.
Igen.
És ő neki a helye, vagy a szerepe ezekben az ünnepekben, ez megvan, vagy ő azért egy külsőbb körnek a része?
Egy külsőbb kör része, mert nincs velünk ott minden családi ebédnél, mert ők vidéken van a családjuk magja, és ezért ők vidéken töltenek szinte minden hétvégét. Szinte az összest. Tehát úgy, így van az életük, hogy pénteken, csütörtökön elutaznak, és sokszor csak hétfőn jönnek vissza, és ott is volt egy nagymama, aki nem régen halt meg, akit kötelességszerűen nekik is látogatni és ápolni kellett. A végén már ő is nénikkel volt, ilyen vigyázó nénikkel, de ha az édesanyja vidéken van, mert a munkája miatt oda kell menni, akkor ő hozzánk jön aludni. Tehát ő abszolút a családunk része, csak nem tudunk vele annyit együtt lenni, mint az édes testvérek egymással.
És őt hogy fogadják a gyerekeid, a lányod, a fiaid?
Nem volt kérdés. Amikor az András visszatért hozzánk, és tabularázát csináltunk, akkor ez is terítékre került, és akkor a gyerekek azért az 23 évvel ezelőtt volt, tehát jóval még gyerek számba mentek, bár már 20 fölül voltak, és mindenki boldog volt, és biztosak voltunk abba, hogyha minket a Jóisten így megsegített, hogy ez sikerült, ez a családegyesítés, akkor mi se viselkedhetünk másképp, mint ahogy az a Jóistennek tetszik. És én úgy gondoltam, hogy ez a kislány, ő csak annyiban részese ennek, hogy világra jött. Ő nem tehet semmiről.
Már nem is olyan kicsi.
Már nem olyan kicsi. Már nem olyan kicsi. 28 éves.
Hát az...
De hát akkor, amikor mi őt megismertük, akkor azért 4-5 éves volt.
Még kicsi volt, igen.
Igen, de a gyerekek, András elmondta, és a gyerekek ezt elfogadták, és elfogadták, hogy ő az ő féltestvérük. Egy mélységesen hívő, jólelkű kislány, szóval nem nehéz őt elfogadni. Ő is ugyanolyan jó szándékkal van a mi gyerekeink iránt, eljön az ünnepeinkre. Marcinak például nagy barátja volt.
Azon gondolkodtam itt közben, hogy mi az, ami a ti családi életeteket így összetartja. Tehát nyilván a te személyiséged ebben azért jelentősen benne van, a kiegyensúlyozottságod, a nyugalmad, a hitéletetek, de azért mondjuk egy lázadó kamasz gyerek, amikor elkezdesz neki Istenről beszélni, meg arról, hogy ha ez így alakult, akkor éljünk egy Istennek tetsző életet. Hát itt azért néha nem borították rátok az asztalt, hogy hagyjatok már ezzel a vallásos hülyeséggel, amit...
Nap, mint nap ránk borítják. Adott esetben. Szóval ez alól mi nem vagyunk kivételek, de nem olyan durva és bántó formában, ami megterhelné mondjuk a lelkemet, hanem hát bosszankodik, vagy szomorkodik rajta az ember, de mi se voltunk ennyi idős korunkban tökéletesek, és András türelmetlenségére én mindig azt mondom, hogy te ennyi idős korodban, mert ők még nincsenek annyi idősek, amióta András a hitét igazán komolyan gondolja. Ő akkor 42 volt, és a mi legidősebb gyerekünk most 40. Nincs sok ideje, na de hát van, amikor azért, mert a papa 42-ben mondjuk egy komolyabb hitéletet kezdett élni, attól még nem biztos, hogy a gyereke 42-ben szintén elkezdi, sőt már korábban követi a papa példáját, ahogy azt az András szerette volna. Mert nagyon úgy gondolta, hogy ahogy ő úgy érzi, hogy ő már a megtérés útján van, akkor majd a gyereke is arra az útra lépnek, de hát ez nem így van. Ez nem így van, viszont minden morzsának örülünk. Annak, hogyha templomba mennek, annak, hogyha csak néha mennek templomba, annak, hogy velünk jönnek, annak, hogy úton van oda, elmeséltük ezt a lelki gyakorlatot, ahol mi voltunk, hogy erre neki is milyen nagy szüksége lenne, hogy rátaláljon az ő igazi útjára.
Dinanes.
Csókainé Altai Daniellával beszélgetünk itt a Mária Rádió stúdiójában. Ekkor a családban hogy zajlik az ajándékozás? Mindenki ad mindenkinek ajándékot, vagy neveket húztok?
Ezt a húzósat még nem tudtuk bevezetni. Lehet, hogy majd egyszer igen. De én rájöttem, hogy sok apró ajándékot adni, már nem is tudom, hogy minek örülnének a legjobban, meg mindenkinek az ízlését eltalálni, mivel hogy én a minőségi közös időt szeretem, ez az én kis önzésem, ezért egy hétvégi kirándulásra szoktuk befizetni a családot, amit így egy levél formájában adunk át karácsonykor, és ennek ők is nagyon örülnek, hát én meg különösen.
Ez most konkrétan mi lesz?
De azt nem is tudom, hogy elmerjem
már. Még ne, még
korábban. De.
Mi volt a tavalyi?
Jó, a tavaly. Ja. Mi volt a tavaly?
Tavaly a Börzsönyben voltunk, egy farönk szállodában, ahol nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Szent Orbán Hotel.
De nagy, nem nagy értás,
igen,
nagy értás,
ez Kospala.
Nagyon jól éreztük magunkat. Kirándulni, fürdeni, úszni, sportolni, gyerekekkel focizni a réten, minden családi foci meccs volt. Nagyon, nagyon jó volt.
És ez hány napos egy ilyen együttlét?
Ez egy hosszú hétvége. Hát péntektől vasárnap estig.
És általában január, február vagy tavasz?
Hát a Covid mindent átírt, most már 3 éve vagy 2 éve. Most február végére vagyunk befizetve.
És te mit szoktál kapni, vagy ti mit szoktatok kapni a gyerekektől? Van-e valami olyan kedves emléked, ami a leginkább a szívedhez nőtt, hogy na akkor ezt kaptam karácsonyi ajándékba, és hogy ez milyen jó volt?
Hát sok ilyen van. Az unokáktól rajzot szoktam kapni, ami nagyon sokáig kint van a polcunkon. Amíg egy újabb nem érkezik, akkor lecseréljük a frissre. A gyerekektől pedig sokszor kapok olyat, amit frissíteni akarják a háztartásunkat, unják a régi lábosainkat, vagy unják a régi terítéket, és akkor új tányérokat, új evőeszközöket, például ilyeneket, mert hogy igényes, és hogy ne a régi, és hogy nagyon szeretik a levest, és ezért jó nagy, olyan tányér, leveses tányért kaptam, ami akkora majdnem, mint egy lavor, hogy emberük sok levest szeretnek enni egyszerre.
Te ilyenkor hány órán keresztül főzöl, amikor a család így összegyűlik nálatok? Mert ha jól gondolom, akkor a család nagy részét férfiak teszik ki, nem? Többen vannak a fiúk.
Fiúk többen vannak, igen.
Tehát ők esznek is, gondolom, karácsonykor.
Esznek, de már nem kamaszok. Már ők is tudatosan étkeznek, és az mennyiségben is látszik. Kivéve a húsleves cérna metéltel. Mondjuk az egy olyan adag, akkor 13 litert főzök.
Na,
az egy komolyabb mennyiség.
Ez fontos dolog, hogy
fél kiló cérnametéltet főzök ki, és akkor az el is fogy.
Az Andrásnak mit adnak ajándékba? Általában. Mert oké, hogy a te háztartásodat így felújítják.
Neki mit adnak ajándékba? Hát ez egy
biztos
jó kérdés.
Biztos, ők is bajban vannak ezzel.
Nagy bajban vannak ezzel, igen. Hát megkérdeznek engem, de az azért nem jó, mert mert ugye ezekben az ajándékokban sokszor van egy kis önzés, mint például a nagy leveses tányér, hát az se nekem annyira fontos, hanem leginkább nekik. Én meg, megkérdeznek engem, én úgy örülök, hogy az András kap egy szép ruhadarabot, de az András egyáltalán nem érdekli, tehát ez nem jó engem ilyen erről megkérdezni, de De például a könyvnek örül, de lelkiségi könyvnek leginkább.
Azt mesélte az András nem is olyan régen, hogy neki vannak ilyen ima idejei minden reggel, 4:30-6 között.
Így van.
És te mondjuk mit csinálsz 4:30-6 között reggel?
Alszom.
Hát ő meg ott egy elimádkozgat melletted.
Hát csöndben elimádkozgat, és akkor reggel van egy közös imánk, amit én a Marcival imádkoztam mindig, és akkor van a Marcima, és akkor rám szól, hogy Marcima, és akkor elkezdjük, és elmondjuk. És akkor este ugyanígy. És akkor az ő imáit ő külön intézi. De van ez a mi közös imánk.
És ezt te jól veszed egyébként, hogy ő sokat imádkozik, mert hogy én például lehet, hogy nem venném annyira jól, hogyha a napból 1,5-2 óra azzal telne, hogy a férjem ott úgy imádkozik, és akkor én meg így élem a családi életet. Tehát most ezt tehát azt gondolnám, hogy az ima helyett inkább rakja oda magát egy ilyen karácsonyi készülődésben.
Azt azért el kell mondjam, hogy most már jó pár éve szenteste hagyja, hogy mi beszélgessünk és örüljünk egymásnak, és egyszer csak fölkap egy kis kötényt, és ő süti ki a rántott halat. Megmondom őszintén, hogy alig tudjuk eltolni onnan, mert néha egy kicsit megég, mert hát szóval nem mindig sikerül tökéletesen, de egyáltalán a gesztus, hogy úgy gondolja, hogy akkor hagyja, és hadd beszélgessünk mi, és akkor ő ezt megcsinálja.
Egyébként van nálatok az ünnepnek egy liturgiája, tehát hogy most ezt én úgy képzelem el, hogy akkor lezajlik a vacsora.
Tehát egy forgatókönyv.
Így van.
Az angyalvárás az vacsora előtt van, és akkor igen, ennek hagyományai vannak, de már ez a gyerekkorunkból szerintem még régen, nem is tudom, vagy a szüleink gyerekkorából örököltük. Sötétnek kell lenni, és csak a karácsonyfa fényei vannak, a gyerekeknek valahol távol kell lenni, ezt nem szabad látni, hanem úgy jönnek meg, mármint a bejárati ajtón, hogy takarjuk, hogy még semmit se lássanak, és amikor csilingel az angyal, akkor a gyerekek oda jönnek a fához, és elindul a stílenákt, és a stílenákt megy mindig.
A gyerekek 40 évesek? Akkor is így van?
Akkor is. Akkor is, és azóta nagy karácsonyfánk van, és nem is engedik, hogy kicsi legyen. Mert tulajdonképpen hagyománytisztelőek ők is. Úgy nőttek föl, hogy nagy volt, úgy nőttek föl, hogy ez volt a szokás, hogy ezt így csináljuk, és akkor ragaszkodnak hozzá, hogy ez mindig így legyen, de most már új kicsik vannak.
Van-e valami olyasmi, hogy mondjuk az András elővesz egy szentírási idézetet, és ott elmélkedik ezen? Vagy ezt úgy elengedi?
Nem engedi el. Ő előveszi most már 23 éve, és oda, hogy valamelyik gyerek, aki erre vállalkozik, az, amit kijelöl az adott rész, vagy ha neki van egy rész, azt is akár felolvassa, és addig nem bontunk ajándékot, amíg ez le nem zajlik, nem imádkozunk, nem éneklünk, addig nem bontunk ajándékot. Persze ezt a kicsi gyerekek nagyon nehezen viselik, de a nagyobbak most már tudják, hogy ezt így kell.
És úgy nem mondják neki, hogy apa, ezt most engedd el, és hagyd már minket
nem,
ezzel.
Nem, abszolút nem. 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 Üres lenne szerintem a karácsony estéjük, ha ez nem így lenne. Szóval nem is, ők ezt nem is szeretnék már. Hát a kisgyerek az persze odarohan, és kibontja az ajándékokat, és az a legfontosabb, de azt hiszem, neki is azt kell látni, hogy majd ő is ezt adja át a saját családjának, hogy üres a karácsony, hogyha nem bennünk születik meg Jézus, hanem csak a külsőségekről szól. Én például nekem olyan idegen, bár szép, hogy minden ki van világítva, és vannak, akik már a lakást is feldíszítik fénysorokkal, nagyon hangulatos különben, de én úgy érzem, hogy az még az a várakozás időszaka, és nekem 24-től éghet a fán, igen, a gyertya. Igen. És aztán le se kapcsoljuk, és egész nap ég, és az nagyon jó, de valahogy az kell nekem, hogy, az, hogy ezt a fényt, ezt 24-én kapjuk meg.
Évféli szentmise?
Látod, ez kimaradt az életemből, mert én olyan fáradt
voltam. Nem csodálom, mondjuk. De...
Olyan fáradt voltam, mondjuk 11-12 óra volt, mire elpakoltam a család után, hogy én akkor elvonszoltam magam, amikor a Betlehemest játszották, hát azt nem tehettem meg, hogy nem nézem meg, amikor a gyerekek Betlehemest játszanak. Hát oda el kellett menni, hát akkor elmentem. De most már, hogy ők nem csinálnak ilyet, most nem megyünk.
És akkor másnap folytatódik az egész egy tágabb családdal?
Igen, 25-én együtt leszünk, és 26-án lesz a nagyon tág.
És ti az Andrással egymásnak milyen ajándékot adtok? Maradjunk a tavainál.
Hát ez volt ez, ahogy én ezt megszervezem, ezt a közös kirándulást, és mindenkinek van valami bogara, az ő egy ilyen bogara, ez nem titok, az okni. Mert a sok állástól, a műtőben való állástól, ami sokszor 8 vagy annál több óra, már ahogy korosodik is, megdagad a lába, és ha vág az okni, akkor azok az okni kerülhetett akármennyi forintba, fog egy ólót, és fölvágja a gumit. Na de hát az hogy néz ki? Ezért én komoly köröket futok, hogy olyan gyógyzoknit találjak, ami nem is két nap múlva lukad ki, hanem tartósabb, normális anyagból van, tehát pamutból van, és tényleg gyógyzokni, ami nem szorítja el a vérkeringést. Úgyhogy én most betankoltam ilyesmiből.
És neked mi az ilyen efféle rigójád?
Mármint az okni?
Igen.
Nincs ilyen rigójám. Nincs ilyen rigójám.
Mit szeretsz kapni?
Mit szeretek kapni? Ja, most meg is kérdezték, hogy mi minőségi időt.
Tehát semmilyen ékszer, semmi könyv.
Nem, van,
semmi.
Nekem van ékszerem elég, amit hordok. Én nem nagyon, ami most rajtam van, azt hordom, és vagy leszoktam róla, mert ugye mindig az ember körül gyerekek szaladgáltak, én leszoktam arról, hogy arra időm legyen, hogy túl sokat díszítsem önmagam, hanem vannak kedvenc ékszereim, azok rajtam vannak, és azokat nem nagyon cserélgetem. Nem, én a legjobban a közösen együtt töltött időnek. Például tudják azt, hogy velem mindig lehet társasozni. Uh-huh. Én azt nagyon szeretek.
Még a kedvenc társas játékod?
Hát a Dixit-től kezdve az Activity-n át, a fedőnevek, ez a három jutott eszembe. Ebből a fedőnevek az egy újabb, de a Scrabble-t is nagyon szeretem. Azt például nem hajlandók velem játszani. Azt nem szeretik a Scrabble-t. Én nagyon szeretem, ezért barátokkal szoktunk játszani. Sokszor előbb oda megyek egy fél órával, vagy külön András nélkül találkozunk, és akkor csak velem Scrabble-oznak. Mert én akkor is szeretek Scrabble-ozni, hogyha nem nyerek. Szóval az nekem az egy nagyon jó játék.
Egyébként nekem is ez a kedvenc társas játékom, hogyha választani kell, akkor én mindig azt választom. Már csak azért is, mert a férfiak a stratégiai játékokban megvernek. Tehát a Scrabble az viszont, ott van egy kis
van esély, ugye?
Esélyem, igen, úgy érzem, hogy van egy kis.
Talán több esélye is, mint a fiúknak, nem?
Hát nem
biztos
tudom.
Hát ilyen szavakkal kell.
Igen. Betűkkel, szavakkal. Igen.
Nem érzed néha fáradtnak magad, amikor úgy, tehát hogy meg kell felelni most csúnya szóval élve, feleségként, családanyaként, nagymamaként,
hát
ünnepmenedzserként, ugye ez egy rendezvényszervezés, ennyi ember.
Hát igen, de.
És olyan, ez hogyan ki rajtad?
Hát az embernek akkor nincs olyan jó kedve, de mondjuk, hogyha ott vannak a gyerekek, akkor az földob, meg a beszélgetés, meg a játék. Én azt, hogyha nem éjszaka akarnak velem játszani, akkor mindig kapható vagyok rá. És ők ezt tudják is.
De így puffogsz, morogsz, vagy egyszerűen csak így ülsz, vagy hogy jön ki rajtad a fáradtság? Mert én például úgy puffogok, tehát hogy mérgelődöm, hogy tehát hogy olyan kis megjegyzések.
Hát biztos én is így. Hát akkor az ember fáradtságában nem látja olyan derűsen a világot.
De nem érzed néha azt, hogy, hogy este van, vagy reggel, és föl kell kelni, és most úgy áthelyeznéd magad egy kicsit egy másik térbe, egy másik életbe, egyedül lenni egy erdő.
Hát mivel, hogy erre nincs esély, ezzel ilyen nem is szoktam gondolkodni.
Ezt elengeded.
Igen.
Ezeket a...
De azt mondom minden kisgyermekes anyukának, aki éppen szenved a szabadidő hiányba, hogy nagyon becsülje meg azokat a pillanatokat, amit most a gyerekével eltölt, mert vissza fogja sírni. Szóval én is úgy gondolok most vissza azokra az időkre, amikor nehéz volt mindig talpon lenni, korán kelni, késő este feküdni, hullafáradtan lefeküdni, hogy akkor volt jó. Szóval úgy gondolom, hogy a most a mai napot kell megélni, és annak az örömeit, szépségeit, és nem vágyódni valami másra, vagy a múltra, vagy a jövőre, hanem akkor járunk jól, ha megtaláljuk a szépet a mai napban. Azt nem tudom, hogy idősebb koromban, mondjuk 20-30 év múlva, ha még élek, akkor hogy fogom megtalálni, mert így az idős rokonokat ápolva nagyon kerestem a szép boldog öregséget, de még nem igazán tudtam megtalálni.
Én azt feltételezem, hogy minden nőnek vannak ilyen rejtett belső vágyai, legalább egy biztosan. Neked van ilyened?
Van.
És ezt elmeséled, vagy inkább?
Hát én Andrással együtt szeretnék meghalni.
És ezt mondtad neki? Már
hogy
egy időben?
Igen, mi ezt megbeszéltük. Mi egyszerre szeretnénk. Nem szeretnénk egymás nélkül élni.
De erre nem sok esély van, ha csak nem mentek autóval neki egy fának.
Hát nincs, de azt olyan szép dolognak tartom, amikor elmegy az egyik idős ember, és utána követi nem sokra rá a párja. Uh-huh. Hát, nincs, erre sincs túl sok esély, de nem öngyilkosságra gondolok.
Nem feltételeztem.
Hanem látom azt, hogy milyen nehéz egyedül élni. Látom azt, hogy a 80-90 éves rokonaink közül, rokonaink szinte légüres térbe vannak, mert a saját bajaikat, nehézségeiket, amiket az élet, a betegség és a koruk okoz, nem tudják megosztani mondjuk velünk, fiatalabbakkal, mert nem tudunk rá mit mondani, csak közhelyeket. És csak annak tudja elmondani, aki hasonló cipőbe járt. Nem tudunk úgy támaszai lenni az időseknek, mint ahogy az ő társaik, akik ugyanabban az életkorban és nehézségben vannak. Szóval azt látom, hogy milyen borzasztó egyedül vannak. Hát akik szerzetben vannak, én megmondom őszintén, azok is.
Hát igen, tehát nyilván volt nálunk is, és fiatalon úgy látjuk, hogy ők ilyen idős emberek, meg idős atyák, de hát mondjuk a legidősebb, meg a következő között volt mondjuk 25 év különbség. Most egy adott személyeket látok így magam előtt. Tehát ugye azok, az egy generáció különbség, tehát ott nem kortársakról van szó. Lehet, hogy a fiatal úgy látja őket, hogy hát ők az öregek, de valójában hát azért közöttük hát nagy életkorbeli különbség volt, és hát tényleg erről van szó, hogy az illető, aki sokáig él, hát az úgy magára marad az életben, mint az ujjam.
Igen,
hát persze, hogy vannak
igen.
Fizikailag körülött emberek, akik segítik, meg...
De nem lelki társak.
De hát ő igen, kivel beszélgessen. És hát persze, hogy a fiatal úgy szívesen hallgatja, meg tehát nyilván benne vannak ők a társaságban, meg nagyon fontos szerepet játszanak mondjuk egy ilyen rendházi kolostori közösségben, mert ők azok, akik valahogy, hát most már ugyanik közöttünk nem nagyon vannak ilyenek, mert nagyon fokhias ez az idős generáció, de hát így ők azok, akik hát úgy kicsit hazavárják a fiatalokat, meg hát meghallgatják, meg a fiatal is, hát akkor azért hazamegy, hát tudja, hogy az öreg barát hát ott van, és hát akkor örül, ha valaki benéz hozzá. De hát nem, szóval nem könnyű ez, és nyilván valaki özvegyen marad, hát azt is szokták mondani, hogy a kapcsolatainak a jelentős részét is elveszíti. Mert hát valahogy azzal a fájdalommal sokszor nehezen kezd valaki valamit, meg hát ugye aki egy házas párral volt kapcsolatban, az most nehezen kezd egyikkel vagy másikkal valamit. Szóval, hát nagy kereszt nyilván ez is. Úgyhogy, de hát az ritka dolog, amikor tényleg egy házas pár ugye egyszerre fejezi be az életét. Na hát majd meglátjuk.
Hát ez volt a kérdés, van egy ilyen nagy vágya? Mert ez egy ilyen nagy vágy, ami nem valószínű, hogy beteljesedik, de nem vágyom az özvegységre. Meg András se vágyik rá.
Amikor összegyűlik a család, mik az uralkodó témák?
Hú, minden.
Amiről a beszélgetés zajlik, ugye általában.
Hát a fiúk nagyon nehezen beszélnek magukról általában. Úgy kell harapófogóval kihúzni belőlük, hogy mit csinálsz, ahogy a munkát, hogy az ember egy kicsit belelásson, nem kíváncsiságból, hanem a szeretteit az ember szereti nyomon követni. Ő meg például a legnagyobbik, ő meg egyáltalán nem szeret beszélni magáról, úgyhogy tényleg ilyen kitaposós módszerrel megy ez a dolog. A kislány viszont reggeltől estig tud beszélni bármiről.
Hát igen.
Kacagni, nevetni, együtt most jó értelembe vett pletykálkodni, szóval, hogy így, amit az András csak fogja a fejét, hogy ennyi hülyeséget hogy lehet összebeszélni, hát simán, könnyen.
Az unokák hány évesek most?
Most 8 éves lesz nyáron a nagyobbik, és 5 a kisebbik. Egy nap különbséggel születtek, az egyik július 14-én, a másik 15-én.
És ez egy család, tehát hogy egy fiúnak a gyerkőcei. És rájuk milyen sűrűn vigyáztok? Tehát hogy van-e úgy, hogy nálatok alszanak, hogy a szüleik együtt tudjanak lenni?
Vagy volt már, hogy nálunk aludtak, de mondjuk ez a ritkább. Voltam úgy beosztva, hogy minden héten egy meghatározott nap kellett menni érte az iskolába, óvodába, vagy beugrani most és elvinni valamelyik külön órára, de most nincs egy ilyen külön napom, tavaly évben volt, meg a tavaly előttibe is volt, azt hiszem a szerdai vagy a keddi nap, és akkor én mentem érte.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ide a Mária Rádió stúdiójába, és hogy mindezt így megosztottad velünk, és hát további áldott adventi készülődést és áldott ünnepeket kívánunk az egész családnak.
Viszont kívánom mindenkinek.